Cserkészvezetői konferencia online. Házhoz jövünk!
Sziasztok! Jó munkát! Én Gál Erik vagyok. A mai témánk a vezetői célkitűzések, illetve a stratégiában való gondolkodás. Beszélgető társam pedig Kászmán Saróka Liliana.
Sziasztok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit! Igen, Kaszmán Saróka Liliana vagyok, a Farnady Alapiskola magyar és matematika szakos tanára, az Estendőn zenekar énekese és mindenese, a tandem trénere. És hogy miért velem beszélget Erik erről a témáról, annak az az oka, hogy már több mint 12 éve foglalkozom komolyabban az időmenedzsmenttel, jobban mondva a feladatmenedzseléssel, a célkitűzésekkel és a különböző produktivitási témákkal, és hogy ezt nem csak egyéni szinten, de most már egy jó ideje szervezeti szinten is igyekszem ezt a tudást és ezeket a készségeket hasznosítani azokban a berkekben, ahol én munkálkodom. Úgyhogy nagyon remélem, hogy lesznek hasznos dolgok a beszélgetésünkben, amit majd hasznosítani tudtok.
Kezdésnek egy kérdéssel indítanák, stratégiának, a stratégiai gondolkodásnak, illetve stratégiai célkitűzésnek tekinthető az, ha egy csapat úgy gondolkodik, hogy küldjük minden évben vezetőképzőbe jelöltet.
A stratégia az mindig négy alappilléren alapszik. Szóval, hogy nem csak egy cselekvésből áll, mert ez valójában egy kitűzött cél, hogy mindig valaki el legyen küldve, és így tudjanak növekedni.
És mi az a négy alappillér?
Az első, az alapvető célok, ami ugye nektek cserkészeknek alap célokként meg van fogalmazva nagyon szépen és tisztán, hogy ugye az ifjúságot nevelni, akkor a természeti dolgokkal megismertetni, a keresztényi cselekedetekben is, hogy megmutatkozz, szóval, hogy ez az egyik nagy, ezek az alapvető célok, ami az egész szervezetre vonatkozik. Ez az egyik ilyen alapvető stratégiája kell, hogy legyen minden egyes csapatnak, hogy ezt tehát szem előtt kell tartania, ami a nagy szervezetnek a célja, azok az ők alapvető céljainak is kell, hogy legyenek. Utána ugye ez alapján ugye kirajzolódnak a kulcsfontosságú területek ezekből a célokból. Itt most a ti esetekben ugye ezek a kulcsfontosságú területek pont azok, hogy az ifjúságnak a nevelése, a közösség építése, a nem tudom milyen ismeretnek az átadása, az ilyen készségeknek a kifejlesztése, az ilyen hozzáállásoknak a szintén kialakítása. És hogy ezeket a kulcsfontosságú területeket azért fontos akár nektek felsőbb szinten megfogalmazni, hogy ezeken a területeken belül tudjanak majd ezek a csapatok célokat megfogalmazni. Úgyhogy, mert hogy gondolom a legtöbb csapat nem csak egy kulcsfontosságú területet vesz figyelembe, és talán ti is olyan csapatnak a munkájával vagytok elégedettek, ahol nem csak a vallási hozzáállás van fejlesztve, hanem foglalkoznak a közösségfejlesztéssel is, és így tovább. Úgyhogy ezeket a kulcsfontosságú területeket, amit így fontos, hogy a saját céljaikat is aztán megfogalmazzák, azokat valójában nektek, mint felsőbb szervezetnek érdemes megadni, hogy ezen ne kelljen a csapatoknak gondolkozni.
Valójában ezeket a kulcsterületeket, amelyeken fejleszteni szeretnénk a cserkészeinket, a nevelési módszertanunk adja meg. És ezt minden vezető, már ősvezető korától, sőt segédősvezető korától tudja. Ez ugye a testi, lelki, szellemi, érzelmi, társas és a jellemnevelés. Úgyhogy ezek nagyon összevágnak azzal, amit mondta, és ez tök érdekes.
Ebből adódóan ugye kell, hogy legyen egy jövőképe annak a csapatnak, hogy tudják elképzelni magukat a következő 10 éven belül. Mik azok ilyen elképzelt ilyen tevékenységek, mik azok az elképzelt események, mik azok az elképzelt értékek, amiket át szeretnének vinni a csapat munkáján belül, mik azok a ilyen fontos mérföldkövek, amiket úgy fontosnak találnának mondjuk az elkövetkezendő 10 évben. Most nem tudom, hogy egy ilyen csapatnál mi az, vagy hány év az, amire így ilyen jövőképet kell megnézni, vagy hogy milyen az élete egy-egy csapatnak, de hogy ez...
Hát leginkább a csapatokra az jellemző, hogy egy évre terveznek ősztől a következő év nyaráig, amikor is elmennek táborozni. Úgyhogy ez az egyéves tervezés, ami biztosan megvan minden csapatban.
De ezek valójában a rövid távú célok. Úgyhogy
igen,
ahhoz,
igen,
hogy,
igen.
Hogy helyi szinten egy csapat működése fönntartható legyen, kell, hogy legyen mondjuk 10 évre előre egy jövőképük.
10 évben valószínűleg nem gondolkozik egy csapatunk se, de hogy megkövessem magamat, 2-3 évben valószínű van, aki gondolkodik. De 10 évben biztosan nem. És hát mi is azért hoztuk be ezt a témát, hogy vezetőinket bátorítsuk arra, hogy vezetői célkitűzéseikben gondolkodjanak akár 2-3-5, de akár 10 évben is.
Igen.
És hogy visszakanyarodjak a felsőbb célokhoz, ugye van az 5 nevelési terület, de a célokhoz kapcsolódóan, amik majd bízunk benne, hogy fogják segíteni még a csapatvezetőinknek a célkitűzéseket, idén nyáron elkezdtük megalkotni a mozgalmunk vízióját, és a stratégiai terv megalkotása jelenleg is folyamatban van. Az az elképzelésünk, hogy ennek megalkotásába bevonjuk a tagságot minél szélesebb körbe.
Na, és hogy ez igen, hogy ez nagyon jó, hogyha van egy alap a csapatnak, amiből ki tudnak indulni, hogyha ezeket a stratégiai célokat még akár csapat szintre mondjuk tovább lenne dolgozva, és akkor ezt már tényleg a csapatvezetőkkel, mert hogy itt van ez a negyedik pillér, azok az átfogó célok, amik valójában amiben a misszió van megfogalmazva, hogy én most, amit kitűztem magam elé jövőképet, azt milyen lépéseken keresztül lépem el, és meddig érem el. És hogy ennek a 4 alappillérnek meg kell ahhoz lennie, hogy aztán a csapat valójában konkrétan a célokat meg tudja fogalmazni határidővel együtt, le tudja azt bontani akciótervekre, és így tovább. Úgyhogy aztán valójában a célok tervezése, ez mindig ilyen 3 fázist érdemes megnézni, főleg egy ilyen szervezet esetében, mint ti vagytok. Ugye a rövid távú azok az egy évre előre tekintő célok, a középtávúak azok valójában ezek a 3-4 éves célok, és a hosszú távú az így a 4-5-ön fölül. Ezek a hosszú távúak valóban a stratégiai célok, amit ti föntről esetleg megadtok. Úgyhogy valójában itten arra érdemes szerintem a nektek is a stratégiai céloknál figyelni, hogy valójában ez egy ilyen 5 éves időszakra szóljon, vagy 7 éves időszakra szóljon, hogy így egy ilyen távlati pontot is mutassatok a csapatoknak, hogy bizonyos területeken hova lehet eljutni, vagy hova lenne jó eljutni. Úgyhogy ez a 3 ilyen időhorizonti meghatározása a céloknak. És akkor gondolom, amitten érdekesebb tud lenni, aztán kimondottan a csapatoknak, hogy végül is hogyan tervezünk célokat, hogyan tűzünk ki célokat, meg hogy egyáltalán hogyan érdemes megfogalmazni ezeket. Ugye erre van ez az 5 lépcsős smart módszer.
Igen.
Hogy ez például egy ilyen jó fogózkodó tud lenni, hogy ugye konkrétnak kell lenni a célnak. Ez azt jelenti, hogy érdemes mindig valamilyen cselekvésben kifejezni azt a célt. Szóval, hogy mindenképpen legyen ott valamilyen aktivitás megfogalmazva, hogy például elérni, megcsinálni, megvalósítani, szóval, hogy ez egy ilyen alapvető, ilyen, hogy így oda kell figyelni, hogy ez tényleg cselekvésként legyen megfogalmazva, mert hogy ez ilyen gyakori hiba szokott lenni az ilyen célkitűzésnél, hogy így így kimarad a cselekvés a cél megfogalmazásból. És akkor ilyen kulcsszavakat írnak le, de nincs odaírva, hogy én azokkal a dolgokkal mit szeretnék kezdeni. Aztán a következő az ugye, hogy időpont legyen, határidő legyen hozzá adva, ami egyrészt ugye mérhetővé is teszi a dolgot.
Oké, de mitől lesz mérhető egy cél?
Ugye attól lesz mérhető egy dolog, hogyha én most azt mondom, hogy többet szeretnék dolgozni a gyerekekkel, az nem mérhető, mert most én miben mérem azt, hogy most ők többet dolgoznak, vagy nem dolgoznak többet. Viszont azt már tudom mérni, hogy több gyerek bevonása a nem tudom milyen eseményekbe. És akkor azt már tudom mérni, hogy ha nekem az előző fél évben 5-6 gyerekem volt a csapatban, és ugye célunk volt, hogy mostan 8-9-10 gyereket is pluszba megszólítsak, akkor ezt már tudom mérni. Úgyhogy ez a fajta mérhetőség is tud lenni egy ilyen jó szempont. Nem mindig jó ebben a mérhetőségben így, hogy néha el is lehet ezt engedni, szóval, hogy vannak olyan célok, amiket nem tudunk ennyire számszerűsíteni, és úgymond mérhetővé tenni.
De akkor hogyan lehet mérni egy olyan célt, ami nem számszerűsíthető? Mondjuk hogyan mérem azt a célt, hogy több energiát és figyelmet szeretnék szentelni a lelkiségnek, vagy a lelki életnek?
Ezt úgy lehet mérni esetleg, hogy azt tűzi ki mondjuk a csapatvezető célnak, hogy a kimondottan ilyen lelki témákkal mondjuk havi 2 alkalommal viszünk valamilyen gyakorlatot. És ez már egy konkrét cél, hogy én céltudatosan havonta 2 alkalmat szánok erre a témakörre, vagy az ilyen tematikájú gyakorlatokra. Úgyhogy ez már mérhető. Szóval, hogyha ha azt szeretném elérni, hogy több legyen, akkor úgy tudom mérhetővé tenni, hogy havonta egyszer, 2 havonta egyszer, 2 hetente, stb. Stb. És akkor ezt már le tudom ellenőrizni, hogy sikerült nekem mindig 2 hetente avval a témával foglalkozni, vagy sem. Mert ha nem, akkor azt látom, hogy hát ezzel nem foglalkoztunk ezt, tehát most így félretettük, mellékvágányra tettük, és akkor így mérhető, így lehet mérhetővé tenni ezt a célt, hogy azt mondom, hogy 2 hetente. Hogyha már beleteszem ezt az időintervallumiságot, ez most egy nem helyes szó, de hogy ha ezt beleteszem, az már valahol mérhetővé tesz.
Nagyon érdekes, hogy kapásból átfogalmaztad a célt. Ugye én azt mondtam, hogy szeretnék többet foglalkozni a lelkeséggel, és te azt úgy fogalmaztad át, hogy havonta, vagy 2 havonta viszek egy vagy 2 foglalkozás gyakorlatot. És ez nagyon konkrétá tette ezt a célt, ami az én megfogalmazásomban egy ködös valami volt, így már egy nagyon konkrét és mérhető és tervezhető dolog lett.
Pontosan. Így van, mert hogy valójában nekem attól lesz konkrét az a dolog, hogyha én a lehető legtöbb kit, mikor, hol, merre, hogyan kérdésekre válaszolok. Az összes ilyen lehetséges paraméter benne van abban az adott célban. Annál konkrétabb az a cél. Úgyhogy minél több határozó van nekem ottan valójában felsorakoztatva, annál konkrétabb az a cél. Aztán itt van az elérhetőség, hogy valahol ugye kihívás is legyen, ne egy ilyen megszokott rutin feladat, mert mondjuk az nem cél egy csapatnak, amit eddig is csinált, és akkor ugyanazt célként kitűzi, úgyhogy legyen kihívás is, de legyen reálisan elérhető is.
Ahhoz, hogy kihívás legyen meg, hogy ne ugyanazokat a dolgokat csináljuk, annyit tennék hozzá. Ez nem azt jelenti a csapataink számára, hogy évente 2 tábort kell abszolválni, vagy hogy eddig 2-szer tányázott egy csapat, akkor mostantól 3-szor meg 4-szer kell, hanem hogy ezek a tanyázások, táborok, vagy egyéb csapatrendezvények változatosak legyenek, hogy ne ugyanolyanok legyenek, ne ugyanúgy történjenek, és hogy ezekben legyen kihívás, de hogy elérhető kihívás legyen bennük.
Nem érdemes olyan nagy dolgokat kitűzni, ami aztán, hogyha nem érjük el, akkor csak kudarcként éljük meg, aztán a kudarc érzés megint azt indítja el az ember, hogy fú, akkor ezt nem is fogom így csinálni, stb. Stb. Úgyhogy az, hogy ez a cél reálisan elérhető legyen azon az időn belül, ez, na ezt így nehéz megfogni, de hogy reálisan kell nézni azt például, hogyha nekem egy faluban van például potenciálisan, nem tudom mennyi, 40 roverkorú gyerek, akkor én ne akarjam azt célként megfogalmazni, hogy én 50 rovert szeretnék magamnak a csapatba. Szóval, hogy így a körülményekhez képest, ugye, és akkor ehhez kell ismerni a körülményeket, hogy a körülményekhez képest az elérhető legyen az a cél.
Értem.
Ez egy ilyen következő szempont. Aztán szólt, hogy releváns célok legyenek valójában, hogy illeszkedjen a stratégiai, hosszú távú célokhoz. Ez nyilván nem kell túlmagyarázni.
Gondolom itt a releváns azt is jelentheti, hogy a csapat ne tűzön ki magának olyan célt, ami a csapat tevékenységének profiljába, az a cserkész tevékenységekben nem passzol bele. Teszem azt, legyen az cél, hogy a csapat havonta lejátszik egy foci meccset a szomszéd falu foci csapatával. Mert tény, hogy ez is mozgás, meg természetközeliség, meg bekapcsolódunk a szomszéd közösség életébe, de hogy egy foci mégsem egy kifejezetten cserkész tevékenység.
Igen, és hogyha például egy-egy csapatnak megvan a profilja, hogy például ez a csapat ezen a településen leginkább a természetvédelmi, és leginkább a nem tudom, ilyen lelki és fizikai egészséggel foglalkozik, ha ez a két ilyen nagy halmaz az, amivel ő foglalkozik, akkor hogy ezekhez az ő profiljához is, hogy igen, illeszkedjenek azok a tevékenységek, meg azok az események, amit csinálnak, meg amit itt célként kitűznek. És akkor az utolsó pedig az a konkrét határidő megadása, hogy ezt meddig akarom elérni, vagy meddig akarom ezt a folyamatot csinálni, mert ha például nekem olyan célom van, mint amit az előbb is említettünk, hogy havonta szeretném, hogy ez meg történjen, akkor azt is oda kell tenni határidőben, hogy egy éven keresztül szeretném azt, hogy ez meg ez két hetente megtörténjen. Úgyhogy hogy legyen egy olyan pont, amikor én megérkezek a határidőhöz, és meg tudjam nézni, hogy abban az elmúlt időszakban sikerült-e azt a célt véghez vinni. Mert ha nem, akkor ugye itt is akkor érdemes ezeket a célok ellenőrzésének napjait így kitűzni, hogy az most negyed, fél évente legyen, vagy évente. Bár ilyen csapat esetében lehet, hogy a fél évente az egy ilyen reális idő tud lenni, hogy megnézi az a csapatvezető, hogy na, az elmúlt fél évben melyik célt hogyan sikerült nekem elvégeznem, és akkor ha ezeket elemzi, akkor ott már láthatja azt, hogy mennyire volt mérhető az a cél, mennyire fogalmazta meg mérhetően azt a célt, mennyire volt elérhető az a cél abban az időszakban, és akkor már a következő céltervezésnél fogja látni, hogy hát ezt nem akarhatom magamtól, mert a körülmények nem engedik, hogy ez reálisan megvalósuljon. Úgyhogy ez az, amit ilyen szervezeteknél így észrevettem, hogy igen, a célokat kitűzzük, de a céloknak az elemzéséről elfeledkezünk, pedig abból tudunk tanulni, és abból tudunk valójában tapasztalatokat szerezve új célokat megfogalmazni. Abban a tekintetben, hogy most mennyire sikerült egy bizonyos célt elérni, mennyire... mi volt ott a nehézség, mi az, amit én esetleg egy segítő célként megfogalmazhatok a következő időszakban, és így tovább. Értem.
Az jutott eszembe, hogy ugye nekünk a csapatvezetőink és általában a vezetőink önkéntesen dolgoznak, és hogy egy ilyen komplex célmenedzselési feladatot várunk el tőlük, Ezen így elgondolkodtam, hogy ez egy nagyon összetett feladat tud lenni, hogy kitűzöm a célokat, és figyelek rájuk, mérem őket, és reflektálok arra, hogy hol tartok a célom elérésében, akár negyed úton, vagy fél úton, és annak függvényében módosítom a célt, és hogy mindezt önkéntes vezetőktől várjuk el. Viszont ellenérvként az is belémacsított, hogy hosszú távon meg így tudunk elérni állandó növekedést, a csapatok szintjén is, és szervezeti szinten is. És ha ezekre a szinteken növekedés lesz, akkor a mozgalom is növekedni fog. És az is már is felülött a fejemben, hogy hogyan lehet ezt úgy csinálni, hogy egy cserkészvezetőnek, aki önkéntesen szabad idejében cserkészkedik, és még lehet mással is foglalkozik, ne essen szét az agya, és ne égjen ki egy-két év alatt.
Szerintem ebben mindenképp kell nekik segítség, szóval, hogy én azt tudom elképzelni, hogy mondjuk így felsőbb szinten készítetek ilyen, hát most azt mondom, hogy ilyen sablon céltervezetet, akciótervet, ahol mondjuk egy ilyen fél évre bizonyos témakörökben ott vannak célok megfogalmazva, a céloknak az akcióterve, ugye, hogy az milyen lépésekből áll ennek a célnak az elérése, és hogy esetleg egy ilyen sablonokat készíteni erre, hogy most valójában hogyan tud egy ilyen célt megtervezni, és akár én azt is mondom, hogy lehet, hogy az hasznos tud lenni, hogy nem tudom, hogy így a csapatokon fölül vannak-e ilyen, hogy így az őrs vezetőknek van-e valamilyen csoportosulása, hogy ők tartják-e valahol a kapcsolatot, de hogy akár nekik ilyen régiónként, akár hogy ők mostan akár online, vagy nem tudom milyen módon, egy vezető ember segítségével ők ezeket átbeszéljék, hogy igen, nekem ez volt a célom, így sikerült, stb. Kibeszéljük magunkból, elmondjuk, hogy mi sikerült, mi volt a rossz tapasztalat, mi volt az, ami nagyon jól sikerült, mi volt az, amit nem terveztünk, és mégis összejött. És hogyha egymás között egy ilyen tapasztalatcsere mondjuk lenne a vezetők között, akkor szerintem lehet azért tenni, hogy ne égjenek ki, és egymást tudják inspirálni, és egymást tudják segíteni esetleg a jó célok megfogalmazásában, hogy hát figyelj, nálunk ez működött, gondold át, hogy a ti csapatotokban ezt tudnád így meg így megcsinálni, és akkor úgy inspirálódnak, és segítenek egymásnak, úgyhogy szerintem hosszú távon, így főleg egy cserkészetet, ha nézek, akkor szerintem nagyon fontos az, hogy ezeknek a vezetőknek legyen egy ilyen fóruma, ahol ezekről a stratégiai dolgokról tudnak beszélgetni, tudnak egymásnak inspirációt adni, vagy ha az egyik elakad, akkor a másik tud esetleg valami ötletet adni neki.
Igen. Nálunk eddig ilyen nem sokszor volt, hogy az aktuális csapatvezetőkkel átbeszéljük azt, hogy mi a víziónk, mi a stratégiánk, és hogy ebbe a csapatok tevékenysége hogyan simul szervesen bele. Ennek a témának is az az egyik célja, hogy a vezetőkkel beleértve engemet is, ehhez a gondolkodáshoz közelebb kerüljünk. A konferencia egy másik része foglalkozik a konkrét SMC vízióval és a stratégiával, és ez a mostani beszélgetés meg azt gondolom nagyon fontos abból a szempontból, hogy arról is szól, hogy a vezetőink hogyan tudnak ráhangolódni úgy erre az egészre, hogy az jó legyen, és hogy a munkájuk szervesen beleépüljön. És amit mondtál, hogy a segítőink, vannak csapatmentoraink, akik a csapatok és a csapatvezetők munkáját tudtak segíteni. És lehet az is egy alapvető tevékenységük lesz, hogy a csapatvezetőkkel a stratégiai célokról beszélgetnek.
Igen.
Tehát az egész most épül, és azon leszünk, hogy ebben segítsük a csapatvezetőinket.
Igen. Szerintem ez ilyen nagyon fontos, hogy amikor már megvannak fogalmazva a célok, hogy ez tényleg lássa az illető, hogy mik azok a lépések, amivel én a célokat elérem. Úgyhogy ezek az úgynevezett részcélokra való bontása a céloknak. Mondok egy példát, hogy a célom az, hogy két havonta megszervezzünk egy régión belüli találkozót a a kis cserkészeknek, nem tudom milyen témában, hogy mondjuk a közösségépítést egy szélesebb körbe vigyük, mondjuk ez a stratégia, akkor mondjuk lesz találkozók, és akkor jó nekem ehhez a találkozóhoz, hogy én ezt megszervezzem, mik azok a lépések, amiket meg kell tennem. Helyszínkeresés, a program kitalálása, a izé-mizé, sorba tételenként, hogy mik azok a feladatok, amiket nekem el kell végezni, hogy aztán ez a cél teljesüljön. És hogy erre is érdemes ilyen sablont elkészíteni, hogy lap tetején ott van, hogy a célom, a határidő, akkor akar ilyen ellenőrző kérdéseket oda tenni, hogy konkrét cselekvés meg van fogalmazva a célomban, és akkor tudod, hogy akar még ki is pipálni ezeket a dolgokat, hogy biztos jó legyen az a cél megfogalmazva, és akkor a feladatok. És akkor azt is ugyanúgy ilyen listába szedni, leírni, külön a feladatokhoz is határidőt rendelni, hogy azért lássa azt az ember, hogy milyen folyamatában annak a célnak az elérése.
Értem, tehát, hogy a cél megfeleljen a SMART mozaik szó minden betűjének gyakorlatilag.
Minél jobban a stratégiai célok ki vannak dolgozva, meg megvan az egész szervezetnek a víziója, annál könnyebb lesz aztán valójában a kisebb célokat csapatonként megfogalmazni. Minél tisztább, minél konkrétabb a ti nagy stratégiátok, annál könnyebb mihez nyúlni a csapatvezetőknek szerintem.
Kedves Lili, köszönöm, hogy beszélgettél velem vezetői célkitűzések témában. Köszönöm az időt, amit ránk szántál, és ezzel hozzájárultál ahhoz, hogy a szlovákiai magyar cserkészet jobbá és erősebbé tudjon válni. Köszönöm még egyszer nagyon szépen. Szia!
Hát én köszönöm szépen a lehetőséget. Én nagyon örülök annak, hogy beszélgetni tudtunk kicsit erről a témáról. Én nagyon szurkolok a cserkészeknek, úgy, mint az egész országos szervezetnek, úgy az egyes kisebb csapatoknak is ezen belül, mert hogy nagyon fontosnak tartom azt a munkát, amit ti végeztek, és hogy nagyon szurkolok nektek, hogy most a koronavírusos krízis helyzetből a lehető legerősebben tudjatok majd ti is kimászni, úgyhogy hajrá nektek, és a legjobbakat kívánom mindannyiótoknak. Sziasztok!
Cserkészvezetői konferencia online. Házhoz jövünk!